Sátoraljaúj helyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szüzet emelt oltára az egyház. Bódi Mária Magdolna szűz és vértanú 24 éves sem volt, amikor életét áldozta a hitért és a tisztaságért. Jelentette ki Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érsek Veszprémben. Szombaton. Az 1945-ben Litéren vértanú halált halt Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási szertartásán. A több mint 10 000 hívő részvételével tartott rendezvény kezdetén Udvardi György veszprémi érsek úgy fogalmazott: a vértanúság a remény megkérdőjelezhetetlen jele, Bódi Mária Magdolna életében pedig a krisztusi erények bontakoznak ki. Szent beszédében Erdő Péter úgy fogalmazott: Bódi Mária Magdolna vértanúsága nem váratlan szerencsétlenség volt, hanem egy elkötelezett fiatal élet megkoronázása. Felidézte: Magdi apostoli lelkülete már iskolás korában jelentkezett, szeretett volna szerzetes lenni, de nem vették fel, mert szülei nem éltek házasságban. Világi apostolként viszont megérezte a kegyelem erejét. Magánfogadalmat tett, örökös szüzességet vállalt Krisztus iránti szeretetből. Állandó kegyelmi életét gondosan őrizte. Rendszeresen járt gyónni, napját szentmisével és szentáldozással kezdte, és erre másokat is rávezetett, fellelkesített, emlékeztetett a bíboros. A boldoggá avatási szertartáson számos egyházi és világi tisztviselő részt vett, köztük Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, Soltész Miklós a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, valamint Latorcai János az országgyűlés alelnöke. A veszprémi érsekség az egész hétvégén több programot is szervez a boldoggá avatás alkalmából. Tájékoztatásuk szerint Bódi Mária Magdolna nyitott erekjéje vasárnap késő délutánig látogatható a veszprémi várban, a Szent Mihály székesegyházban. A választások utánra halasztaná az üzemanyagok jövedéki adójának januártól esedékes emelését a kormány. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Indexnek azt mondta, hogy az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv részeként fél évvel elhalasztanák a jövedéki adó emelést, aminek a költségvetési hatása 10-15 milliárd forint között lehet. Már benyújthatók a tanyafejlesztési pályázat támogatási kérelmei. Az összesen 15 milliárd forintból a villamosenergia és ivóvíz ellátást, a szennyvíz és napelemes rendszereket lehet fejleszteni. Megjelent az Aktív Magyarország 2026-os fejlesztési programjainak első köre, közölte az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság. Az aktív életmódot és kikapcsolódást támogató programokra főként önkormányzatok, illetve településeken működő szervezetek jelentkezhetnek. Több mint 4 000 tanszercsomagot osztottak ki a baptisták rászoruló gyermekeknek. A Baptista Szeretetszolgálat Sulipak elnevezésű kampánya augusztus 1-én kezdődött, és pénteken a Jótékonyság világnapján zárult. Újabb rekordokat ért el az italcsomagolás visszaváltási rendszer. 3 milliárd palack, doboz és üveg került vissza a körforgásba a MOHU repont rendszerén keresztül alig több mint másfél év alatt. A visszaváltások után kifizetett kezelési díj már meghaladta a 20 milliárd forintot. Oroszországnak is szüksége van biztonsági garanciákra, nem csak Ukrajnának, közölte az orosz elnök. Vlagyimir Putyin Vlagyivosztokban a Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén elmondta: ha ezek a megállapodások létrejönnek, Oroszország maradéktalanul végre fogja hajtani őket. Végül az időjárásról. A gomoly és fátyol felhők mellett ma sok napsütésre számíthatunk. Záporok csak a délutáni és kora esti órákban fordulhatnak elő az ország északkeleti harmadán. Az északi a szél nagy részt mérsékelt marad, mindössze a Zemplén tágabb környezetében kísérik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között várható. Az Alföldön lesz a legmelegebb. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Dávidné Gyarmati Zsuzsannát szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonja előtt. Szövőnőként mutathatom be Önt, mert hogy a szövés szép mesterségét mutatják be valóban szó szerint látványosan, hiszen kedves kolléganője itt ül mellettünk, és a szövőszékben éppen mit is készít?
Ő vászonszőttest készít egy hagyományos paraszt szövőszéken.
Honnan érkeztek ide?
Békés megyét képviseljük, különböző településeiről vagyunk itt.
És honnan tanulták meg a mesterséget? Édesanyáktól, nagymamáktól, családban terjedt ez a szép hivatás?
Én tanfolyamon tanultam meg, és most már én is tanítom szintén tanfolyam keretén belül.
Könnyű és nehéz helyzetben is vagyunk, hiszen mi ugye látjuk, hogy mi zajlik itt előttünk, de valamennyire érzékeltessük a kedves hallgatókkal, hogy hogyan is történik egy szövőszéken a szövés, amennyire tudjuk szavakkal írjuk le.
Nagyon sok szál van felvetve, tehát ez vékony vászonra van felvetve a paraszt szövőszék.
400-600 szálig.
Tehát nagyon sok szál, attól függ, milyen szélességbe veti föl, vagy hát mit szeretne rajta szőni, aki dolgozik rajta. Van két henger, vannak különböző, mondjuk tájegységenként másképp is hívják ezeket a részeket, lábítók, nyüstök vannak, tehát minta függvénye, és hát, hogy mit szeretne rajta szőni, aki eltervezi.
És akkor itt most éppen mi készül?
Hát inkább csak magát a technikát mutatjuk be, tehát most nem mélyelünk annyira bele. Egy kis mintázás, kis kockáscsíkos minták készülnek, hogy el tudjuk mutatni, főleg a fiataloknak, akik ugye még már nem láttak a családban ilyet, hogy is készült ez régen.
Az Ön kezében pedig egy ilyen kis kézi tábla, szövőtábla van?
Karmantyúfának hívják. Ez is egy nagyon régi eszköznek a tovább élése. Régen a favágóknak ilyen eszköz, ehhez hasonló eszközön szőttek a karjukra és a lábukra érmelegítőt, és egy kicsit átalakítva tarisznyákat, szütyőket, babákat lehet ilyen eszközzel szőni, hogy ne vesszen el ez a régi eszköz tulajdonképpen.
És Ön most itt éppen mit készít?
Én egy tarisznyát szövök nagyon lassan, de készül ez is a tarisznya.
És itt van Ön előtt a minta, ugye, amit követ?
Igen, először megterveztem erre a szálszámra, hogy elkészítettem a felvetést, egy minta, és azt figyelem, és körbe-körbe dolgozok ezen az eszközön.
Milyen technikák ezek? Ön például milyen technikával dolgozik, kolléganője milyen technikával dolgozik, van ezeknek külön, gondolom, elnevezésük, nevük?
Igen, kolléganőm vászon kötéssel dolgozik, én viszont torontári, tehát likatos szövés technikával dolgozok ezen az eszközön.
Ezek a szövés technikák az Önök térségére jellemző szövés technikák, vagy tulajdonképpen ez a szövésre jellemző technika?
Maga a vászon szövés az egész országra, ez nem külön tájegységre. Ez viszont a nevében is van a torontáli, tehát ez itt a régi Bácska-Bánát területén, tehát ott készítettek ilyen szőtteseket.
Az anyagokról és a színekről is ejtsünk néhány szót. Milyen anyagból, milyen alapanyaggal dolgoznak, és milyen színeket használnak előszeretettel?
A szövőszékem szerintem, ha jól figyelem, pamut is, és kender alapanyag is van. Én viszont gyapjúval dolgozom.
És a színek?
A vászon ugye a hagyományos nyers alap egy kis színezéssel, én viszont ilyen természetes színekhez hasonló választottam, tehát ezeket a vöröseket, barnákat.
Van-e kedvenc tárgya, amit különösen megkedvelt, szívéhez közel áll, és semmi pénzért nem válna meg tőle?
Igen, természetesen van, nem is egy, több, kisebbek, nagyobbak. Én nagyon szeretek babákat szülni. Néhányan azt mondják, hogy ez erre hasonlít, arra hasonlít, van, amelyik rám hasonlít, a gyerekeimre hasonlít, és vannak nagy szőnyegek is, amiről nincs annyi pénz, amennyiért megválnék. Csak azokat, hogy az ember nem hozza ide ki, inkább otthon féltve őrzi.
Itt állunk a standja előtt, és hát termékek sok tárul a szemünk elé. Mit látok én itt magam előtt?
Láthatók itt babák, bábok, tehát kézzelhúzható bábok is, kis tarisznyák, nyakba akasztható vára, hátizsák, hát tényleg ilyen kisebb-nagyobb tárgyak találhatók itt.
A babák azok gondolom a gyerekek kedvencei.
Igen, mindenféle állatka is van, kakas, csigabiga, pillangó, tehát játékokon megpuszilgatják a gyerekek. Tehát örülünk, hogy tetszik legalább. Nekünk tulajdonképpen lehet, hogy másokszor ennyi is elég.
Tehát ebben azért benne van több órás munkaóra.
Igen, tulajdonképpen nem is tudom inkább órába mérni, mert nekem nem ez a főállásom. Tehát én pedagógus vagyok, és amikor az embernek egy kis felüdülés kell, vagy kis idő van, én akkor készítem, vagy amikor már alszik a család. Tehát ezért nem is igazán, tehát itt nem a munkaórákat kell számolni, hanem azt, hogy sokszor lelki felüdülés segít. Ez az egész megnyugvás, ez a technika. És ajándékozásra nagyon jó, tehát örömszerzésnek tényleg igazán.
Ön azt említette, hogy az érdeklődés felkeltették önben, és hát így tanulta meg tulajdonképpen a szakma alapjait. Hogyan látja most itt sok érdeklődő megfordul, sok kérdéssel fordulnak önökhöz, mennyire népszerű, és mennyire tudják népszerűsíteni a szövés szakmáját és hivatását? Mondjuk érdeklődnek iránta a középkorúak, a fiatalabbak, vagy a kicsit idősebbek?
Nagyon sokan érdeklődnek iránta, és nagyon sokan arra hivatkoznak, hogy az ő nagyszülő is látta. Tegnap volt egy nagy élményünk, egy pici fiúcska, szerintem 10-12 éves lehetett, de úgy beszélt, mintha egy kis mester, tehát a szakkifejezéseket használta. Tehát úgy rácsodálkoztunk mi is, hogy valószínűleg ő is a családban láthatta valakitől, és ismerte. Tehát szerencsére már nem, szerintem nem egy kivesző félben lévő mesterség, hanem nagyon sokan továbbadták, vagy megtanulták, akár iskolai kereteken belül, akár a családban.
Akkor van jövője is, remélhetőleg lesz jövője ennek a szakmának és hivatásnak is.
Mi nagyon szeretnénk, és ezen dolgozunk.
Dávidné Gyarmati Zsuzsannával a szövésről beszélgettem. Tanka Tamás Csizmadiával Budapesten a mesterségek ünnepén találkoztam. Honnan érkezett ide?
Bazsiból érkeztem, Sümeg és Keszthely között lévő kis falu, 400 lakosú. Most nemrég költöztünk oda február környékén.
Visszatérő kedves vendége már a mesterségek ünnepének?
Hát én már több mint 10 éve járok ide fel a mesterségek ünnepére, úgyhogy már annak lehet mondani, hogy visszatérő vendég és kiállító vagyok.
Csizmadiaként mutattam be, legyen olyan kedves, magyarázza el nekem és a kedves hallgatóknak, hogy mit is jelent a csizmadia kifejezés, mit is csinál egy csizmadia.
A csizmadia az általában tényleg csizmákkal foglalkozik, de viszont kategória szempontjából az a szakterület, tehát a csizmadia az el tudja készíteni a félcipőket, szandálokat, papucsokat és a csizmákat egyaránt, míg általában egy sima cipész az inkább a félcipőket, magasztáló cipőket készíti.
Kitől tanulta a szakmát? Családjában volt csizmadia, vagy önben felkeltődött az érdeklődés a mesterség iránt, és azt mondta, hogy na én kitanulom ezt a mesterséget, és csizmadia szeretnék lenni.
A nagyapánk volt csizmadia mester anyagi ágon, úgyhogy őtől örököltük a szakmát. Egyébként Budapesten tanultam a bőripari szakközépiskolába, és 86-ban végeztem, és utána még elvégeztem egy 2 éves felsőfokú tanfolyamot, ahol a méretre való készítést sajátítottuk el.
Itt állunk a standja előtt, és talán be is szűrődnek más-más hangok is a beszélgetésünk közben, de talán ezek teszik még élethűbbé a beszélgetésünket, hogy valóban itt állunk a Budai Vár udvarán, és itt beszélgetünk. Mit láthatunk? Milyen cipőket és csizmákat látunk itt magunk előtt?
Többfajta stílusba készültünk, de mi, hogy a mesterségek ünnepén vagyunk, főleg inkább a népi jelleg dívik, de ezen kívül foglalkozunk honfoglaláskori jászcsizmákkal, klasszikus férfécipőkkel és különböző típusú csizmákkal, amiben beletartozik a lovagló csizma, veszten csizma is.
Kik azok, akik érdeklődnek elsősorban ezen típusú cipők iránt? Tehát kikből áll az ön vevőköre?
Hál' Istennek széles körű a vevőköröm, ugyanúgy belföldön meg külföldön is jönnek hozzánk.
Milyenek az ön cipői és csizmái? Valamennyire szavakkal, amennyire lehet érzékeltessük, és írjuk le a kedves hallgatóknak.
Vannak klasszikus modellek, mint például a Varro cipőknél a Budapest modell, és a hasonló típusú klasszikus férfők, és vannak olyanok, amit mi tervezünk, tehát teljes mértékben egyediek, amik a saját stílusunkat tükrözik.
Milyen az a Budapest modell?
A Budapest modell az az 1910-20-as években egy budapesti modellőr készítette, ezért lett a neve Budapest cipő, tehát Budapest modell. Ennek az a jellegzetessége, az orrformán ilyen szív és lepke alakú bőrátét van, ami ki van lyukasztva, és ez a magának a cipőnek a jellegzetessége. És ez a típus, ez készül ugyanúgy faszekes technológiával is, de a klasszikus része az varrott technológiával készül.
Női és férfi cipők és csizmák egyaránt megtalálhatók a kínálatban. Milyen cipők ezek? Egyet-kettőt csak példaként soroljunk fel.
A női stílusból, amit itt látható, az a klasszikus néptáncipő, de ebbe is van olyan modell, ami a saját modellünk, tehát saját tervezés, ami egyébként a palócföldet dolgozza fel, ami szintén ilyen diszszukasztással és disztűzéssel készül, ezen kívül pedig a női kemény szálú csizma. És ezen kívül még itt látható a kiállítva egy egyedi tervezésű western csizma is.
Amennyire lehet, írjuk le a munkavégzés legfontosabb fázisait és folyamatait. Persze most nem menjünk bele a részletekbe, csak mégis hogyan készül el egy cipő és egy csizma, mennyi idő alatt készül el, és mik a legfontosabb lépések?
A legfontosabb lépés a méretre készítésnél, hogy a méretpontos minta alapján el kell készíteni a szabás mintát. Utána ezután elkészül a felső rész, majd pedig a felső részt fára foglaljuk és kész.
Kapott-e már különleges megrendeléseket, olyan megrendeléseket, amelyek igazi kihívást jelentettek?
Pár évvel ezelőtt a japán atasinak mi készítettük a csizmáját. Ő a táncász találkozón ismertük meg, ami minden évben megrendezésre kerül a Budapest sportcsarnokba, régi BS-be. De kuncsakörünkből még mondhatnám Schuster Lorita a P-Mobilból, ő is az Attilához vett tőlünk keményszálú csizmát. Meg egyébként is vannak kihívások, mert általában mi, hogy egyedi cipőkkel, csizmákkal foglalkozunk, tehát figyelembe veszik a vevőkérését is, de olyan is, hogy a vevő maga ránk bíz az, hogy tervezzük meg a számára a megfelelő modellt.
Van-e kedvenc cipője és csizmája? Én most önre nézek, és természetesen egy csizmadia még a 30-32 fokban sem lehet másban, mint csizmában. Csizmát visel.
A kedvencem az hogy a honfalásoli csizmák szintén varrott technológiával készülnek.
Ilyen van most önön?
Igen, ez van rajtam. Azon kívül nagyon közel a színem, ez a motoros és vesztes stílus.
Ha már csizmadiával beszélgetek, azért nem tudom megállni, hogy ne kérdezzem meg. Ugye most itt a mesterségek ünnepén számos hivatással is mesterséggel találkozhatunk. Na de hazánkban, Magyarországon vannak-e még csizmadiák önön kívül? Mennyire kihaló félben lévő szakma ez?
Az igazság, hogy mi egy kihaló félben lévő mesterség képviselő vagyunk, és az országban, akik komolyan vannak még, mint például a Szeles Lajos, ő szintén népművészeti ifjú mestere ugyanúgy, mint én. Ezen kívül még az Alföldről tudok 2-3 csizmadiát, és tulajdonképpen, hogyha összeszámoljuk, 4-5-nél több sajnos már nincsen.
Hogyan látja ön ennek a szakmának a jövőjét? Önnek mondjuk van kinek tovább adni a mesterséget?
Családon belül van egy lányom, a Kata, az öcsémnek pedig van 3 fia, hát majd kiderül az évek folyamán, hogy melyik örökli ezt a szakmát. Tehát mindenféleképpen szeretnénk, hogyha tovább vinné valaki, mert én az idén 21 éve vagyok önálló kisiparos, és elég sok mindent fektettünk ebbe, hogy ez így kialakuljon. Több mint 10 éve van weblapunk www.csizmakészítők.hu, ami sok megjelenés hoz külföldre és belföldre egyaránt.
Milyen jövőbeli tervei vannak?
A jövőbeli terve mindenféleképpen új modellek fejlesztése, nőibe és férfibe egyaránt, úgyhogy vannak már elképzelések, sőt vannak olyan modellek, amit már előre meg vannak tervezve.
Akkor kíváncsian várjuk majd azokat a modelleket is. Tanka Tamás, csizmadia népi iparművésznek köszönöm szépen a beszélgetést, és további életéhez, munkájához a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm önnek, és hasonló jókat kívánok.
Gisznl Anna, ruhatervező, kézművest, nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Budapesten a mesterségek ünnepén találkoztunk, és ahogy körülnézek, itt szebbnél szebb népviseleti ruhákat látok magam előtt. Nyugodtan elmondhatom a bemutatáskor, hogy alkotásait a mívesség, a különleges gonddal összeválogatott nemes alapanyagok, csipkedíszítés és gazdag kézi gyöngyhímzések együttes harmóniája jellemzi és jelzi, de azért beszéljünk arról, hogy honnan is érkezett ide.
Én budapesti vagyok, üdvözlöm a hallgatókat.
Mutassuk be részletesebben azokat a ruhákat, amelyeket ön készített, amennyire tudjuk szavakkal érzékeltessük, hogyan is néznek ki ezek az alkotások.
Ezek stilizált öltözetek, amik a polgári és a népi motivumokat és díszítő elemeket egyaránt tartalmazzák. Ez azt jelenti, hogy igazából a mívessége az, ami értékállóvá teszi, és könnyen moshatóak, már praktikusak, a szabászati része az át van alakítva úgy, hogy kényelmesek legyenek, hordhatóak, jól kezelhetőek, tehát minden mosható, és gyakorlatilag a hétköznapi szaladós ruhától kezdve, amit piacra hordunk, egészen a nagy báli ruhákig mindenféle megtalálható.
Vannak-e kedvencei, és miért azok?
Hát általában persze a pályázati kihívások azok, amik igazán kedvencek, és azt gondolom, hogy minden alkotó ember alkotni szeret leginkább, úgyhogy a ruha gyártási része az, amit így a mindennapokra, a hétköznapokra kínálunk, az általában ugye egy rutinná válik, még akkor is, hogyha nálunk két egyforma ruha nem létezik. Tehát igazából én a pályázatokat, a kiállításokat, nagyon sokat divat bemutatózunk, szeretem a magyar reneszánszot, szeretem a nagyon szép szkíta hagyományokon alapuló öltözeteink vannak, és hát ugye a főúri, ami nekem valamiért igazából a legfőbb kedvenc, én a főúri polgári viseleteket, mert hogy manapság azok a leghordhatóbbak a mai világban.
Színek tekintetében és motívumok tekintetében melyeket szereti alkalmazni?
Sötét színeket, és a bársonyt azt mindenféleképpen előnyben részesítem, mert a bársonyra nagyon szépen tudok gyöngyözni, és ugye itt a gyöngyhímzések, a gazdag gyöngyhímzések, amik jellemzőek a ruháinkra.
Mióta foglalkozik ezzel a szakmával és mesterséggel?
Hát én még a Rócsér Klári szalonjába kezdtem, tehát én szalonmunkát tanultam, és onnan indultam el, egészen mostanáig csinálom, tehát gyakorlatilag én 18 éves korom óta ezzel foglalkozom.
És akkor a Rócsér Klári volt az ön mestere?
És Rócsér Klári volt az én egyik mesterem. Mert több mesterünk volt, ugye több év leforgása alatt mentünk mestertől mesterig, akkor még úgy volt, hogy minden műhelybe lehetett munkát vállalni, és el lehetett ott lesni a fortélyokat. Hát, mint régen a manufaktúra idejében, és a saját dizájnt az körülbelül, hát most már majdnem 30 éve. Csak a saját dizájnt varrom, addig mérték utáni szabóságom volt, aminek nagyon sok előnyét élvezem, mert meg tudom a saját dizájnt méretre csinálni bárkinek.
És milyen az ön sajátos stílusa, amivel felismerhetőek a Gisl Anna ruhák?
Hát azt mondják, hogy ezer közül felismerhető, mert hogy a csipkék és a gyöngyhímzés és az anyagbetétek ritmusa az annyira jellemző, hogy mindig mondják, hogy itt-ott látnak gyönge koppintásokat, de azért felismerni, hogy a minőségre nagyon kényesek. Amikor a minőségre törekszem. Vannak olyan vevőim, akik 20 év után visszajönnek, és azt mondják, hogy még mindig nyűvik, és mindig hordják a ruháimat, annyira időtálló, és ennek én nagyon örülök, csak mindig mondom neki, hogy ez jó lenne most már, hogyha elhordanák, mert így éhen fogunk halni.
Különleges megrendelések, gondolom, a több év és évtized alatt érkeztek önhöz. Van olyan emlékezetes története, amelyet soha nem felejt el?
Ó, hát rengeteg történetem van. Volt ugye a reneszánsz év, és akkor a spanyol nagykövet felesége vásárolt tőlünk a reneszánsz bára egy ruhát. De Sebestyén Márti ruháját például az angol királyi udvarba is megcsodálták és megdicsérték, és a spanyol királyi udvarba is megfordult a ruháinkban, úgyhogy eléggé szerte a világba. Ezek nagyon, nagyon büszkeséggel töltenek el, mert végül is az a célunk, hogy hirdessük a magyar öltözködés kultúrát.
És hogyan látja a magyar öltözködés kultúra jövőjét? Van jövője? És egyre többen térnek vissza, érdeklődnek újra az ilyen típusú ruhák iránt?
Én azt gondolom, hogy amíg nem hal ki a kézműves szakma, és támogatnak minket, addig van remény, igen. Addig van remény, mert példaértékű az, amit mi csinálunk, és azok a hölgyek, akik ezt megvásárolják és viselik, az példaértékkel bír. Én látom, hogy ha egy ember megveszi, akkor utána már jön kettő, három, megtetszik nekik, és merik viselni. Azt
hiszem egy kis bátorításra szorulnak, hogy ne csak az amerikai kis kosztüm legyen azon a munkahelyen, hanem egyáltalán engedjék meg, hogy egy magyar nő egy magyar ruhában menjen bedolgozni.
Bemutatkozó kis szövegében a következőket olvasom: zsűrizett ruháival Magyarországon számos díjat kapott, köztük tradícióvérjegyet, valamint aranygránátalma díjat. Szívből gratulálok ezekhez az elért eredményekhez, gondolom, hogy nem kis munka eredményei ezek.
Igen, hát itt a művesség, a kézművesség komoly zsűrik bírálják el, itt etnográfusok, régi kézművesek, néprajzósok, hozzáértők bírálják el azt, hogy ugye nagyon sok keveréket látunk ma is, és itt, hogy az arányok azért ne lépjék túl a jó ízlés határát, az nagyon fontos, ahhoz tényleg kell egy hozzáértő szakmai zsűri, aki időnként visszajelzést és szolgál egy kis kontrollal az ember számára, még akkor is, mert könnyen elszáll a művész alkotó lélek. Hogy én azt gondolom, hogy nagyon helyén való az, hogy folyamatosan zsűriztetni kell a termékeinket.
Önön most olyan ruhát látok, amelyet ön készített?
Nem.
Természetesen?
Rajtam most egy munkaruhát lát. Munkaruhát látom eleg miatt, amit nem én készítettem. Én mindig azt gondolom, hogy az én dolgom az, hogy öltöztessem a nőket, és kínáljam a termékemet, és nem az, hogy fölvegyem és minden áron. Tehát nem akarom senkire ráerőszakolni ezt. Az, aki fogékony az ilyesmire, az észreveszi így is.
Milyen jövőbeli tervei vannak?
A jövőben nagyon-nagyon szeretnék így a Napvilág Alapítványhoz nagyon sok remény fűz, nagyon jó kézművesekből áll össze, nagyon-nagyon hozzáértő a vezetője. Én azt gondolom, hogy Máté Lajos nagyon-nagyon jó szakember, aki tudományos munkát végez, kutató munkát végez, és nagyon szerte ágazó kutató munkát. Tehát ő tényleg elment és kutatta az ujgurokat, és kutatta igaz a magyar öltözködés kultúrát és motivumvilágot legfőképpen. Hogy őt most elfogadom véleményül, és elfogadom a kontrollját, és nagyon szeretném, hogyha itt ez a pár kézműves, aki a Napvilág Alapítvány tagja, az komoly ütős csapattá tudna lenni, és akár szerte a világba kiállítani és bemutatózni, és leginkább kiállítani, nem annyira vásároznék, én inkább kiállítanék.
Elsősorban női vagy férfi ruhákat készít?
Én elsősorban női ruhákat készítek, de a Szabó Gyulának a férfi ruhái, azok annyira passzolnak az én ruháimhoz.
Igen, itt van, valóban látom,
ugye,
magam előtt.
A polgári díszmagyart gondolta ő tovább, és ezek stilizált ruhák az övé is, és nagyon passzolnak az én ruháim, hogy általában egy hölgy vesz nálam egy ruhát, az előbb-utóbb elhozza a férjét is.
És biztathatjuk a kedves hallgatókat, a minket hallgató hölgyeket, hogy térjenek idézőjelben vissza a szép régi magyar viselethez.
Nagyon jó lenne, igen, igen.
Giszl Anna ruhatervező kézművessel beszélgettem. Stíler Gáborné hímzővel a budapesti mesterségek ünnepén ültem le beszélgetni, és kezemben tartok egy kis prospektust, amelyben a következőket olvasom. Kisiskolás koromban édesanyám tanította hímzés öltéseire, később a divat hatására kötni és horgolni is megtanultam. Ezzel az új technikával, mellyel a gyöngyös érmelegítőt készítettem, 2 éve a nagykanizsai díszítő szakkörben ismerkedtem meg. A projekt hatására élményt jelentett számomra a színes vonalakkal és gyöngyökkel való idézőjeles játék. Az érmelegítő kötött, gyöngyökkel díszített bőrbarát termék, amely könnyű, puha és kényelmes viselet. Bízom benne, hogy népszerű lesz bármilyen korosztályú, elegáns darabokat kedvelő nők számára. Hát ennyi bevezetés után akkor honnan érkezett ide?
Én Nagykanizsáról, Zalaim megyei Népművészeti Egyesület tagjaként veszek részt ezen a rendezvényen.
Visszatérő vendége már ön ennek az ünnepségnek?
Igen, igen, hál' Istennek évek óta részt veszek, és a férjem fafaragó, a fiam pedig bőrművességet mutat be szintén itt a várban, úgyhogy majdnem a teljes család részt vesz.
És ritka ilyen család, hogy minden egyes tagja valamilyen mesterség képviselője legyen.
A másik fiam is, ő is a faművességgel foglalkozik, ő most jelenleg nincs velünk, de volt rá eset, amikor a faművesség volt az elsődleges tevékenységi forma, akkor ő is itt volt, és ő is bemutatót tartott.
Mi miatt választotta ezt a mesterséget, az érmelegítő készítését?
Azért választottam ezt az érmelegítő készítést, mert régen is divat volt. Nem csak divat, hanem praktikus
Miért?
Azért, mert akik szabadban dolgoztak, vagy ki volt téve a kezük télen természetesen, nem ilyen nyári dekkenő hőségben, ahogy megfáznak, azok a kezükre húztak ilyen érmelegítőt, melegen tartotta a szervezetüket. Tudva levő, hogy amikor lázasak vagyunk, akkor a lázat úgy tudjuk lehozni leggyorsabban, hogyha a csuklónkra hideg vizes borogatást teszünk. És hogyha fázunk, akkor pedig, ha ezt melegen tartjuk, akkor pedig nem fázunk annyira. És a kesztyű helye tulajdonképpen, aki olyan munkát végzett, hogy a kesztyű zavarta, vagy finomabb munkát végzett, annak volt érdemes ilyet viselnie. Ezt minden korosztálynak szívesen ajánlom, mert praktikus viselet.
Írjuk le a kedves hallgatóknak, hogy hogyan is néznek ki ezek az érmelegítők. Én most látom, könnyű helyzetben vagyok, de nekik is érzékeltessük valahogy szavakkal, hogy milyen érmelegítőket is képzeljenek el.
Hát ez egy kötött kis holmi, ami egy csőszerű kötött termék, és gyöngyel van díszítve. És egy kicsit a vége szaporítással, fogyasztással még egy kicsit olyan hatása van, mint a horgolva lenne, és az az elsődleges szempont, hogy praktikus legyen.
Hordható.
Viselhető.
Milyen fonálból készül ez?
Ez egy vegyes, kevert fonál, nem lehet csak gyapjú, mert a gyöngyöt el kell viselnie, hogy fölhúzza az ember az egészet, amielőtt a munkát elkezdeni. Kötőfonál, sima kötőfonál és gyöngy.
A színeket és a gyöngyök mintáit azt ön határozza meg, hogy milyen színű legyen és milyen mintájú legyen?
Igen, azt én határozom meg. Igen, és kedvem szerint két egyforma nincsen, mert vagy a színe, vagy a mintája változó.
Van-e kedvence? Melyik a kedvence?
Hát van kedvencem több is, általában bordó alapon. A fehér gyöngy az a kedvencem. Tulajdonképpen a kötést már az édesanyámtól megtanultam, de ezt a technikát, ezt a látottak alapján próbáltuk lekonstruálni.
Hogyan látja, mennyire érdeklődnek az érmelegítők iránt a kedves vendégek?
Nagy az érdeklődés, főleg a fiatalok körében is, de az idősebbek emlékeznek még arra az időszakra, amikor a háborúban a katonáknak érmelegítőket készítettek az itthon maradó hölgyek, úgyhogy reméljük, hogy divatba jön majd. Én nagyon bízom benne, hogy most sokak érdeklődéset felkeltettem, akik tudnak kötni, azok biztos, hogy akik idejöttek hozzám, megpróbálkoznak ezzel a technikával.
Milyen jövőbeli tervei van?
A jövőbeli tervem az, hogy a fiatalok körében is egyaránt, mint az idősebb korosztály számára is elérhető legyen, és divattá váljon újra.
Elhangzott riportunkban Stiller Gáborné hímzővel, érmelegítő készítővel beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati műsorunk tartalmából. Leó pápa a Borgo Laudato Si avatásokor. Legyünk Isten teremtőművének őrzői. A Szent Atya jubileumi katekézise. Jézus keresztje az élet legnagyobb felfedezése. Boldoga avatták Bódi Mária Magdolna vértanú szüzet, az Istennek élő munkáslányt. Leó pápa Borgo Laudato Si avatásakor. Legyünk Isten teremtő művének őrzői. Leó pápa szentélte meg és avatta fel szeptember 5-én, péntek délután, a Castel Gandolfói pápai nyaraló kertjeiben kialakított Borgo Laudato Si ökológiai kertvárost, amelynek alapötletét Ferenc pápa Laudato Si kezdetű 2015-ben megjelent első önálló enciklikája adta. A teremtett világ védelmét szolgáló pápai dokumentum megjelenése után 10 évvel később az mintegy testet öltött, méghozzá pápai területen, hogy szemléltesse a teremtés gazdagságát és megőrzése ápolása nagyszerű példáját. A mintegy 2-3 futballpálya nagyságú terület bejárása után Leó pápa ige liturgia keretében áldotta meg az ökológiai kisvárost. Rövid homíliájában Jézus szavait idézte, amelyekkel az Úr rácsodálkozik a teremtés nagyszerűségére. Nézzétek az ég madarait.
Guardate gli uccelli del cielo.
Nézzétek a mezők liliomait. Gyakorta tette ezt a mester, amikor a növény és állatvilágra hivatkozott, hogy figyeljék és szemléljék őket, mert felismerhető bennük teremtő atyának eredeti terve, aki mindent bölcsen eleve elrendezett, hogy minden teremtmény hozzájáruljon Isten országának megvalósulásához. Minden teremtménynek fontos és sajátos szerepe van a tervében, és mindegyik jó, ahogy a teremtés könyve hangsúlyozza. A madarakra és liliumokra utalva Jézus 2 kérdést tesz fel tanítványainak. Nem, de többet értek ti a madaraknál. És ha Isten így öltözteti a mezők fűvét, vajon nem sokkal inkább titeket? Jézus a teremtés kapcsán itt közvetve jelzi, hogy Isten az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette. Ám kiváltsága nagy felelősséggel jár.
Una grande responsabilità.
Mert gondoskodnia kell minden más teremtményről, tiszteletben tartva a teremtő tervét. A teremtés gondozása tehát minden ember számára igazi hivatást, elkötelezettséget jelent anélkül, hogy valaha is elfelejtenénk. Mi csak teremtmények vagyunk, a teremtmények között, nem pedig teremtők, hangsúlyozta Leó pápa. A Borgo Laudato Si egy olyan egyházi kezdeményezés, amelynek célja, hogy megvalósítsuk azt a hivatást, hogy Isten teremtő művének őrzői legyünk.
Questa vocazione di essere custodi dell'opera di Dio.
Egyúttal remény magja is, amelyet Ferenc pápa örökségként hagyott ránk, egy olyan mag, amely képes az igazságosság és a béke gyümölcseit teremni, és ami elősegíti az ökológiai megtérésünket az oktatás és a katekézis révén. A Borgo kertváros egy rendkívüli szépségű szintézis, ahol a spiritualitás, a természet, a történelem, a művészet, a munka és a technológia harmóniában igyekszik együtt élni. Ez végső soron a Borgo eszméje, a közelség helye,
un luogo di vicinanza,
amely természetesen nem tud nem beszélni Istenről. Zárta homíliáját Leó pápa, majd megáldotta a Laudato Si parkot. A Borgo Laudato Si projekt jegyében alakították ki a pápai villág kertjeiben az átfogó ökológia oktatása szemléltetésére azt a kertet, amely nyitva áll minden látogató előtt. A Borgo szó itt egy ökológiai kisvárost, falut jelent, amelynek lakói, növények, virágok, bogarak, lepkék, madarak a pápák Castel Gandolfói nyári nyaralója kertjének történelmi környezetében, amely így kézzelfogható példát mutat a Laudato Si enciklika elveinek alkalmazhatóságára. A Borgo Laudato Si 55 hektárnyi területen fekszik, amely 35 hektár gyönyörű kertre és 50 hektár mezőgazdasági területre, valamint gazdasági épületekre, üvegházakra és kiszolgáló épületekre oszlik. A Borgo Laudato Si feladata a pápai kertek tekintetében azok megőrzése, karbantartása és gondozása, valamint fejlesztése, olyan technológiák és technológiai újítások alkalmazásával, amelyek lehetővé teszik a terület gazdagságának és integritásának megőrzését a jövő nemzedékei számára. Leó pápa jubileumi katekézise. Jézus keresztje az élet legnagyobb felfedezése. Szeptember első szombatján délelőtt tartotta meg Leó pápa a havonta egyszer esedékes jubileumi katekézisét a Szent Péter téren, remélni annyi, mint ásni, Ilona császárné címmel. Tanításában a földben szívesen ásó gyereke képéből és a Krisztus keresztét felkutató Ilona császáranya példájából kiindulva a Jézus példázatában szereplő földbe rejtett kincsre utalt, amely valójában az ő keresztje. A mennyek országa olyan, mint a szántóföldbe rejtett kincs, amelyet az ember megtalált és elrejtett, aztán örömében elment, eladta mindenét, amilyen volt, és megvette a szántóföldet. A Szent Atya egyik gyermekkori emlékét idézte fel, amikor két kezével izgalommal kezdett ásni a földben, ám ezt még ma is megfigyelhetjük, ahogy a gyermekek ásni kezdenek a földben, feltörve a világ kemény gérgét, hogy meglássák, mire rejlik alatta. Ám amit Jézus a szántóföldbe rejtett kincs példázatában leír, az már nem gyerekjáték, hanem a meglepetés öröme. Valóban így lehet megtalálni Isten országát. A remény föllángol, amikor ásunk és feltörjük a valóság kérgét, amikor a felszín alá merülünk. A kereszténység, amint elnyerte szabadságát, Jézus tanítmányai révén elkezdett ásni, főként szenvedése, halála és feltámadása helyszínein. Ennek kapcsán kelet és nyugodt hagyománya egyaránt Flávia Júlia Helenára, Konstantin császár édesanyjára emlékezik, aki egy kereső lélek volt, aki ásni kezdett. A reménygyújtó keresett kincs valójában Jézus élete. Az ő nyomdokaiba kell lépnünk, biztatott Leó pápa. Hányféle más dolgot tehetett volna egy császárné? Milyen előkelő helyeket részesíthetett volna előnyben Jeruzsálem peremvidéke helyett? Élvezhette volna az udvar örömét és tiszteletét. Mi is nyugodtan megpihenhetünk hatalmi pozícióinkban és biztonságot nyújtó kisebb vagy nagyobb gazdagságunkban. Így viszont elveszítjük a gyermekkor örömét, amely ásni akar, hogy rátaláljon arra, ami minden napot újjá tesz. A feltalálni szó a latin rátalálni kifejezéből ered. Ilona nagy találmánya a Szent Kereszt felfedezése volt. Íme, az elrejtett kincs, amelyet ő mindent eladott. Jézus kereszti az élet legnagyobb felfedezése, az az érték, amely minden értéket megváltoztat. Ilona meg tudta érteni ezt, talán mert régóta hordozta saját keresztjét. Ő nem a császár udvarban született, azt mondják róla, hogy egyszerű származású fogadóslány volt, akibe a későbbi Konstantin császár beleszeretett, feleségül vette, de hatalmi okokból nem habozott elválni tőle. Évekre elválasztva őt Konstantin fiától. Amikor ő nagy Konstantin császár lett aztán, maga is sok fájdalmat és keserűséget okozott neki, de Ilona mindig önmaga maradt, egy kereső asszony. Elhatározta, hogy keresztény lesz, és mindig gyakorolta a szeretetet, soha nem feledkezzen meg az egyszerű alázatosakról, akik közül maga is származott. A méltóság és a lelkiismeret iránti ilyen hűség ma is megváltoztatja a világot. Közelebb visz minket a kincshez, mint egy földműves munkája. Ám a szív művelése erőfeszítést igényel. Ez a legnagyobb munka, de aki ás, az talál. A mélybe ereszkedéssel egyre közelebb kerülünk ahhoz az Úrhoz, aki kiüresítette önmagát, hogy olyan legyen, mint mi. Kereszte földünk érge alatt van, amin akár büszkén járhatunk, szórakozottan rátaposva a lábunk alatt rejlő kincsre. Ám ha olyanok leszünk, mint a gyermekek, akkor egy másik országot, egy másik erőt fogunk megismerni. Isten mindig alattunk van azért, hogy felemeljen minket.
Per sollevarci in alto.
Zárta jubileumi katekézisét Leó pápa. Boldoga avatták Bódi Mária Magdolna vértanú füzet az Istennek élő munkáslányt. Szeptember 6-án szombaton délelőtt Erdő Péter esztergom budapesti bíboros érsek Veszprémben boldoga avatta a közeli Litéren 1945-ben vértanú halált szenvedett Bódi Mária Magdolnát, aki magánfogadalmával egészen Istennek szentelte magát. Szeptember 6-án délelőtt 11 órakor kezdődött Bódi Mária Magdolna boldog avatásának szentmiséje a Van Veszprém Aréna parkolójában felállított szabadtéri oltárnál, amely előtt mintegy 10 000 hívő gyűlt össze. Udvardi György veszprémi érsek köszöntötte házigazdaként az apostoli nunciust és a püspöki konferencia tagjait, majd Erdő Péter bíboros kérte fel a boldogavatási dekrétum kihirdetésére és a szentmise bemutatására. Szűzet emelt ma oltára az egyház, érintetlenségét kövessük, kezdte a homíliáját a bíboros. Vértanút avattunk boldoggá, ajánljuk fel a magunk áldozatát. Bódi Mária Magdolna szűz és vértanú 24 évesen volt, amikor életét áldozta a hitért és a tisztaságért. Vértanúsága nem váratlan szerencsétlenség volt, hanem egy elkötelezett fiatal élet megkoronázása. Igaz, hogy nehéz környezetben látta meg a napvilágot. Igaz, hogy a háború idején sokan szenvedtek és meghaltak, de az ő esetében ez mégsem csupán a sors csapása volt, hanem egy mély, elkötelezett, katolikus vallásosság megkoronázása. Magdi apostoli lelkülete már iskolás korában jelentkezett, folytatta a bíboros. Szeretett volna figyelmet tartani az osztályban. Néha játék közben még hitvitákat is rendeztek társaival, ahol mindenki a saját vallását védte. Ő mindig a katolikus csoport vezetője volt. Szívében ott ült az apostoli lelkület. 1941 nyarán a péceri lelkigyakorlatos házban végezte első zárt lelkigyakorlatát. Az akció katolikus számára képeztek világi apostolokat. Magdi szeretett volna szerzetes lenni, de nem vették fel, mert szülei nem éltek házasságban. Világi apostolként viszont megérezte a kegyelem erejét. Lelkesedett, kutatott. A katolikus dolgozó lányok országos szövetsége ebben az időben keresett vezetőképzésre rátermett munkáslányokat. Magdi fűszfőgyártelepén dolgozott. Nagy örömmel vett részt ezen a képzésen, hivatásának tekintette, hogy dolgozó lányként neki kell Krisztushoz vezetni a többi munkásokat. Ugyanakkor szorongó szívvel látta családja helyzetét. Édesapja sohasem kapott vallásos nevelést, azt sem tudta, milyen vallású. Magdi viszont imádkozott és áldozatokat ajánlott fel az egész családjáért. Nem csupán apostoli lendületet érzett, hanem Krisztus iránti különleges szeretetet is. Nem hagyott fel a gondolattal, hogy egészen neki szentelje az életét. Ezért, bár szerzetes nem lehetett, 1941. október 26-án Krisztus király ünnepén magánfogadalmat tett, örökké szüzességet vállalt Krisztus iránti szeretetből. Állandó kegyelmi életét gondosan őrizte. Rendszeresen járt gyónni, napját szentmisével és szentáldozással kezdte. Erre másokat is rávezetett, fellelkesített. Amikor barátnői elkeseredtek, megballotta nekik, én is levert vagyok néha, akkor bemegyek a templomba, és elmondok Jézusnak mindent. Attól megvigasztalódom. Volt olyan munkatársa, akit meggyőzött, hogy ne káromkodjon többet. Másokat rávezetett, hogy kérjék bátran a szentek közben járó segítségét. Ismét másoknak sokszor kölcsön adta cipőjét, kabátját, hogy el tudjanak menni szentmisére. Mint a szentek közül sokan, folytatta a bíboros, ő is megérezte, hogy milyen sors vár rá. Egy lelkigyakorlat után barátnőjével beszélgettek arról, hogy szentek lesznek. Később pedig egy lelki beszámolójában azt mondta, a halálra vezető körülményeket csietetni vagy előidézni nem szabad. A keresztény embernek a halál elől menekülnie kell mindaddig, amíg választás elé nem kerül, a bűn és a halál között. De ha választásra kerül sor, gondolkodás nélkül a halált választja. Ez a vértanú. Egy imádkozó közösségben azt is hozzátette. Meglátjátok, én fogok elsőnek meghalni közülünk. 1944 végére a harcok zaja egyre közelebbről hallatszott, gyakoribbá váltak a légiriadók. A front Litér felé közeledett. A szovjet csapatok végül 1945. március 23-án érkeztek meg a településre, amelynek közössége a háború hosszú évei alatt óriási veszteségeket szenvedett. Sok litéri férfi soha nem tért haza a harcmezőről. Aznap délután Magdi néhány asszonynal és gyerekkel együtt a helyi kastély udvarán kialakított óvóhely lejáratánál tartózkodott, amikor két fegyveres szovjet katona támadt rájuk. Egyik a bunkerbe küldte Margit, aki tudta, mivel rá, sokat hallott a katonák által elkövetett erőszakról. Tisztaságát védelmezve, a zsebében tartott kisollóval megszúrta a katonát és menekülni próbált, közben a többi asszony figyelmeztette a veszélyre. Pár pillanattal később a Magdira támadó katona megjelent az udvaron, és azonnal lőtt. Beszámolók szerint 6 golyó fúrodott a lány testébe. Az első lövés után Magdi megállt, a második lövésnél kardait az ég felé tárta, majd összezárta ezekkel a szavakkal: Uram, királyom, védj magadhoz! Bódi Magdi nem csak a tisztaságát védte, hanem Krisztus iránti hűségből és szeretetből adta életét. Mind halálig megtartotta fogadalmát. Áldozata közvetlen hatással is volt környezetére. A többieket elkerülte a halálos veszedelem. Családtagjai életébe pedig beköltözött a hit és a szeretet. Szülei rendezték házasságukat. Az őt ismerők között pedig elterjedt vértanúságának és életszentségének híre. Ezért már az 1945-ös év során elkezdték gyűjteni az adatokat, a tanúságukat. Halála után szinte rögtön csodálatos ima meghallgatások kezdődtek. Az egyház Bódi Mária Magdolnát ma hivatalosan is a boldogok sorába iktatta, állapította meg Erdő Péter. Azért tettük ezt, hogy példáját kövessük, és közben járását bizalommal kérjük. Bódi Mária Magdolna a tisztaság vértanúja volt. Manapság tisztaságról beszélni bátorságot kíván, tisztaságra vállalkozni pedig nem valamiféle extrém teljesítmény, hanem a Krisztus iránti személyes szeretet nagy elhatározása. Mindenki a maga állapota szerint hivatást kapott a tisztaságra. A házastársak a hűségre, a fiatalok a fegyelmezett előkészületre, életük nagy döntése előtt, aki pedig a cölibátust, a szüzességet vállalták, hivatást kaptak a Krisztus iránti teljes odaadásra és az emberek teljes szívvel való szolgálatára. Bármilyen nehéz is mai világunkban vallani és követni ezt az eszményt, az isteni kegyelem csodákat képes alakítani az ember életéből. Egy-egy igaz és szent ember lelki központja és támasza lehet egész közösségeknek, irányt mutathat életében és halála után. Boldog Bódi Mária Magdolnából elmondhatjuk, amit Szent Ambrus püspök írt Szent Ágnes vértanúságáról. Már az is méltánytalansága jegyessel szemben, ha más jövendőbelire várunk. Azért leszek, aki már előbb engem választott. Csak láttad volna, hogyan remegett a hóhér, mint a ő lett volna az áldozat. Reszketett a keze, és belesápadt az arca, annak a másik életnek az elvesztésébe, pedig az a lány nem féltette a saját életét. Látjátok, ebben az egy áldozatban két vértanúság van. A tisztasági és a hité. Szűz maradt, és a vértanúságot is elnyerte. Boldog Bódi Mária Magdolna szűz és vértanú, könyörög érettünk, zárta homíliáját Erdő Péter bíboros érsek. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Falusi délután. Jaj, ez a sárga nyár, engem halálra untat. Pihegni látom rokkant, elnehezült falunkat. A csönd fölötte világnagy lilium, szárán a napbogár mászik hallgatagon. Ás itt a körtefa, elejti zöld gyümölcsét, totyog egy kacsa érte, csattogtatja a csőrét. A kertben kutya jár, rebbennek a tyukok, széttört csillag a lábuk, a tolluk elpotyog. Porszál az úton, s nézd csak, egy vadtehén szalad, szeméből rémület leng, hosszúkás vérszalag, farkával bőszen csapkod, eldobne a fejét, a csordán egy tino szúrta ki a szemét. Megáll a postás, nézi, de aztán megy tovább, újságot nyújt a korhad, becsukott kapun át, van abban épp elég lelked borzongató, rossz hír, gond, háború, nem embernek való. Sár lesz a vérből, gondból, örök a csönd marad, a kaszakapa munka fullasztó nap alatt, a falu végi Krisztus kihalt kereszt halált, példaként fonnyad el, mint megfeszített virág. Határba, aki ballag, határból, aki jön, látja plé vonaglását, s már nem szól, nem köszön. De néha nyers kölyök, ki kószál egymaga, megáll előtte, nézi, benreked a szava. Zúgnak fejében bűnök, félelmek, ős mesék, és mint ki az egészből egyetlen szót sem ért, követ ragad a földről, a szenvedőhöz vágja, s elszalad, elszalad, de hallja hét napig, valaki nagyon jajgat a sárga csöndű nyárban.
Csóri Sándor Falusi délután című versét a szerző előadásában hallották. Csóri Sándor a Nemzetművészet címmel kitüntetett kétszeres Kossuth díjas és kétszeres József Attila díjas költő, író, politikus. Zámolyon született 1930. február 3-án földműves családban. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, 1942-ben a népi írók által életre hívott Országos Falusi Tehetségkutató Intézet segítségével pápára került középiskolába. Itt érettségizett a református kollégiumban. 1950-ben munkatársa lett a Pápai Néplap című újságnak, majd a Veszprém megyei népújságnak. 51 és 52 között Budapesten az Egyetemi Orosz Intézetben orosz történelem, marxizmus és műfordítás szakon tanult. Tanulmányait betegsége miatt kellett félbehagynia, tüdőszanatóriumba került. 1953-ban figyelt fel költészetére a kritika, különböző lapoknál dolgozott, majd 58-tól szabad foglalkozású író, 1968 és 88 között a Mafilm dramaturgia. Az 1980-as évektől a szellemi és politikai ellenzék egyik vezetője, a Monori és a Lakitelki tanácskozás előkészítője, a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja. 1991-től 2000-ig a Magyarok Világszövetségének elnöke. 1954-ben és 70-ben József Attila díjjal, 1981-ben Herder díjjal, 84-ben Bibó István díjjal tüntették ki. Munkásságát 2003-ban Arany János nagy díjjal, 2004-ben Magyar Művészetért díjjal, 2008-ban Prima Primissima díjjal is elismerték. 2005 óta a Magyar Írószövetség örökös tagja. 2013-ban a Magyar Művészeti Akadémia nagydíjával, 14-ben pedig a Nemzetművészet díjjal jutalmazták, és ugyanebben az évben lett Budapest díszpolgára. Csóri Sándort hosszantartó súlyos betegség után 2016-ban érte a halál.
A nap imája.
Avilai Szent Teréz imája. Szeretlek, Uram, de nem azért, mert égi örömöket ígérsz nekem, s nem azért, mert félek a gyötrelmek helyétől, ha letérnék utadról. Szeretnem kell, Uram, mert a keresztván szörnyű gyötrelmeket szenvedtél, s gúnynak céltáblája voltál, értem. Szeretnem kell, ha sebes testedet, tövis koronádat nézem, szeretnem kell szégyenedért és halálodért. Te magad és szereteted indítja híveid szívét a szeretetre. Mennyország nélkül is tiéddé teszi, s pokol nélkül is visszatartja a bűntől. nem jutalom és nem büntetés miatt szeretlek, Uram, hanem egyedül szeretetedért. Ha nem remélném a mennyországot, én akkor is változatlanul szeretnélek téged. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vétel!